Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakulülés tervezett napirendjét most tette közzé az országgyűlés honlapja. Az alakulülés 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakulülés végén elhangzik a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadását is. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolás követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. A vasúttársaság, az országgyűlés szombati alakulülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becsülés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. Már csak nem 1.700.000-en beadták a személyi jövedelemadó bevallásukat, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak 2 hét van hátra a május 20-ai határidőig, hívja fel a figyelmet a NAV. Az ESIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az Oszcsatbank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be az ukrán elnök a Facebookon. Fontos lépés ez a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban, közölte Volodymyr Zelenszkij. Oroszország felrúgta a tűzszüneti megállapodást, jelentette ki az ukrán elnök, ezért Ukrajna az esti katonai és hírszerzési jelentések alapján dönteni fog a további katonai lépésekről, tette hozzá Zelenszkij. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggesztette a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta a döntését. Trump aztán újabb légi csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen, ha Teherán nem fogadja el az Egyesült Államok feltételeit, miközben Washington időt kíván adni a tárgyalások lezárására. Az amerikai elnök a katonai művelet felfüggesztését az egyeztetések előrehaladásával indokolta, ugyanakkor jelezte, a támadások a korábbinál nagyobb intenzitással folytatódhatnak megállapodás hiányában. 14. Leo megválasztása után az Egyesült Államokbeli bankjába telefonált lakcíme megváltoztatása érdekében, de nem hitték el neki, hogy a katolikus egyház fővel beszélnek. Idézte fel a történteket Tom McCarthy amerikai pap, akinek beszámolója a pápa szolgálatának megkezdése első évfordulója alkalmából került nyilvánosságra. A Szentatya az összes biztonsági kérdése válaszolt, de az ügyintéző úgy ítélte meg, hogy ez önmagában nem elegendő, és arra szólította fel az ügyfelet, hogy személyesen keresse fel a bankfiókot. 14. Leo azt válaszolta, nem hiszi, hogy erre lehetősége lesz. Változtatna valamit a helyzeten, ha azt mondanám, hogy én vagyok a pápa? Kérdezte. Erre az ügyintéző letette a telefont. Végül az időjárásról. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a szél sok felé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 21-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett. Életed.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember május 3-ai száma. A tartalomból. Töretlen a hitben. Balogh Margit történész Mindszenty József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 1/10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Leholczki Krisztiánnal, a Máji Madármentő Állomás vezetőjével beszélgetünk, ahol épp kis gólyák kelnek ki a tojásból. Kiderül, hogy mit tesznek a gólyák, ha sérült vagy földön szaladó madarat látunk, mi a teendő, mert nem tudja csupán egy gólya kikelteni és felnevelni a kis gólyákat, illetve az is, hogy mit csinál a fiók, miután kikelt a tojásból. Tartsatok velünk, érdemes! Leholczki Krisztiánnal, a Máji Madármentőállomás vezetőjével beszélgetek, szeretettel köszöntelek.
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Az imént megtekintettünk gólya tojásokat. Mondjuk el hallgatóinknak, hogy hány tojás van jelenleg itt az állomáson, és hogyan kerültek ide?
Jelenleg 7 kis tojásunk van, mindegyik fehér gólyának a tojása. Hát tragédia miatt kerültek be a tojások, az egyik az a hajdudorogi fészekből érkezett be, onnan 2 tojást tudtunk kimenteni, a másik 5 pedig a hajdunánási fészekből került be. Mindkét esetben megsérült a költőpár egyik tagja, a hajdudoroginál ott áramütés érte az egyik madarat, azonnal elpusztult. A hajdunánási fészeknél ott baleset érte az egyik madarat, vérzőszárnyal sétált a fészek alatt, majd kimentünk a nánási fészekhez, kiszedtük az 5 tojást, és másnap áramütés érte a megmaradt felnőtt madarat is, úgyhogy ott a teljes mindkét szülőpár elpusztult sajnos.
Mennyi idő alatt kell ki a gólyatojás?
A gólyatojás az 33 nap alatt szokott kikelni, már kelnek, tehát ezek már az 5 fiókás fészekből, vagy 5 tojásos fészeknek a tojásai már kelnek, a másikak még nem kelnek, ott lehet, hogy az egy kevésbé érett tojások. Meg szokták kérdezni, hogy miért mentjük ki a gólyatojásokat a fészekből, ugye ez sokak számára nagyon furcsa, hogy hát ott van a mama vagy a papa, a megmaradt mama vagy a papa, és mégis kiszedjük a tojásokat. Ez azért történik, mert a gólya egyedül nem tudja kikelteni a tojásait, és felnevelni a fiókáit. Ez úgy néz ki a gólyáéknál, hogy lerakja a tojásait, az egyik madár kotlik a tojásokon, addig a másik eszik. Ugye a gólyánál az evés az nem úgy történik, hogy kimegy valahova, eszik gyorsan és visszajön, tehát ez van, amikor másfél-két és fél órát is igénybe vesz. Addig ugye kotlik az egyik a tojáson, a másik étkezik, majd cserélnek. Tehát 33 napig mindig valaki kotlik a tojásokon, majdnem megállás nélkül persze szellőztetnek, meg forgatnak, de ott kell lennie. Hogyha a költőpár egyik tagja kiesik, mert megsérül vagy áramütés éri, akkor szerencsétlen megmaradt madár ott ül a tojásain, várja a párját, eltelik 2 nap, már éhes, szomjas, előbb-utóbb feláll, elmegy onnan, van, amikor ezt kora hajnalba csinálja, meg ugye gilisztázik, akkor kihűlnek a tojások. Ugyanez érvényes arra, amikor már pici fiókák vannak. Ott egy nagyon-nagyon kiszolgáltatott helyzet van, ha nincs 2 szülő, és nincs, aki vigyázzon rájuk, jöhet egy holló, jöhet egy ragadozó madár, jöhet egy másik gólya, megölheti a fiókákat. Tehát ebbe a kritikus időbe, amíg tojások vannak és pár hetes fiókák, mindkét szülőre szükség van ahhoz, hogy a költés sikeres legyen, és ezért szoktuk kiszedni a tojásokat.
Mennyi idő után hűl ki a tojás?
Hát ez változó, ugye, hogyha nem tudom, nézünk egy szép napos májusi időt, vagy júniusi időt, bár júniusban már fiókák vannak, májusi időt nézünk, meleg van, akkor 2-3 órát kibírnak a tojások. Ha mondjuk a múlt hetet nézzük, a hajnalokat, amikor 0, mínusz 1, mínusz 7 volt, olyan, hogy mínusz 7 fok is volt, akkor 10 perc alatt kihűl.
Tehát most éppen láttuk, hogy törnek ki a kis gólyák, mi utána a teendő, például mivel etetitek?
Hát ugye a kelés az úgy néz ki, hogy először repeszt a kis gólya, belülről megüti a tojást, egy ilyen kis pukli alakul ki a tojáson, ilyenkor már mozog a tojás és hangot is ad, tehát már beszél a kis gólya a tojásban, nagyon cukik tudnak lenni. Utána áttöri a tojásnak a falát, akkor ugye már oxigénhez jut a kis gólya, majd szépen elkezdik körbetörni a tojáshéjat. Ez körülbelül egy ilyen 24 órát, vagy még hosszabb idő is lehet, amire teljesen kikel a kisgólya. Amikor kikelt, akkor még maradnak keltetőbe a felszáradásig. Erre mondják azt szaknyelven, hogy felszáradt a fióka. Ez csirkénél is, gólyánál is így van. Amikor már szép kis pihés, nem nyálkás, akkor szoktuk áttenni őt egy másik melegítő egységbe, és ott már ő magától leszik első naptól kezdve. Sőt, már kelepel is kis pici csőre, vagy ilyen hangja van, kis puha csőre van. Az egész madár akkor, mint egy fél zsemle, de első naptól kezdve magától eszik. Néha az elején kell egy pici segítség neki megtartani a fejét, mert elég ingadozó a feje, nagy feje van, gyenge a nyaka, de rettenetes sebességgel nőnek, hát nagyon egyszerű, ugye, mindenki látott már gólyát, vagy gólyaköltést helye közel már mindenki látott, tehát amikor kikel a kis gólya a tojásból, mondom akkor, mint egy gyereknek az ökle, vagy egy kisebb női ököl, és 64 nap múlva röpképes madár lesz belőle.
Mit eszik?
Hát a gólya természetben mindent megeszik, ami állati eredetű és elérhető. Értem ez alatt a rovarokat, rengeteg sáskát esznek például, férgeket, földi gilisztát, siklókat, pockot, emlősöket, tehát mindent is, amit ő egy szántóföldön vagy bárhol megtalál. Halat is így úgy néha eszik, békákat is eszik, ugye nagyon sokan azt hiszik, és jönnek, és mondják, hogy hát miért nem békával etetjük a gólyát. Hát a gólya az 5-10%-ban eszik békát, tehát nagyon elenyésző az, amikor gólya békát fog. Mindenkinek a tudatába az vésődött bele a mesekönyvekből, hogy a gólya ott áll a kis tóba, és béka van a csőrébe. Na most ez a természetben nem így működik, mert én még mondjuk vízbe soha nem láttam gólyát, de pockos szántóföldön már láttam gólyát, meg a nagy fűbe mászkálni láttunk már gólyát.
Mit tegyünk, ha a sérült állatot látunk, akár gólyát?
Hogyha azt látjuk, hogy egy gólya röpképtelen, netán lóg a szárnya, vérzik, tehát nem tud felszállni, csak futni tud, akkor mindenképpen a helyi legilletékes nemzeti parkot értesítsük, és vele együtt valamelyik mentőszervezetet. Ez is ugye nem mindegy, hogy egy felnőtt gólyáról van szó, ami költésben van, mert ha ő megsérült, akkor lehet, hogy fészket is kell menteni, vagy mondjuk július második, harmadik hetétől pedig ugye a fiatal gólyák kirepülésénél szokott baleset történni, akkor is. Tehát mindenképpen, ha azt látjuk, hogy bármilyen állapotú gólyáról beszélünk, akkor mindig nemzeti park, illetve mentőszervezet segítségét kérjük.
Néhány gólya itt lelt, ugye? Ők másként viselkednek ilyenkor, vagy ők is felveszik a ritmust, a gólyák ritmusát?
Hát ugye a telelés az náluk azért kihívás jelent, télen azért korlátozódik a étel mennyiség, illetve a vízhez jutás. Ez most megint télfüggő, tehát hogyha minuszok vannak, akkor szoktuk javasolni, hogyha valahol telelő gólya van, akár lehet neki segíteni a étkezésben, illetve az ivásban. De ahogy ugye március 15-e környékén elkezdenek szállingózni a fehér gólyák vissza Magyarországra, akkor azért ők is beilleszkednek. Na most ez is olyan dolog, hogy ugye, ha egy költőpár jön, megvan a hím és a tojó, ő a fészekkel és a fiókák neveléssel fog foglalkozni. Vannak ezek a úgynevezett kajtárgólyák, akik vagy nem mentek el és itt voltak télen, és a nyarat is itt töltik, illetve vannak olyan kajtárgólyák, akik ugyan hazajöttek, de se párjuk, se fészkük, se semmiük nincsen, ők így tengenek-lengenek, van, amikor elkezdenek ilyen, nevezzük fészeknek, de inkább ez ilyen játszófészeknek mondható, amikor azt látják a lakosok, hogy van egy gólya egy faluba, hordja a gajat és egy oszlop tetejére dobálja, és akkor szoktak nekünk szólni, hogy menjünk és segítsünk neki fészek alapban, és mindig visszakérdezünk, hogy hány gólya van, és mondják, hogy egy, hát csokolom, a költéshez kettő gólya kell, és intenzív fészeképítésnek kell lennie, tehát ilyen is van, hogy itt maradt egy gólya, vagy visszajött, de nincsen párja, nincsen fészke, és akkor ő itt nyáron szórakozik, mint a utcagyerek lent, hogy pakolgatja a gajakat jobbra-balra az oszlopokon.
Vannak nagyon barátságos gólyák, akik keresik az embertársaságát, vagy akár már azért, mert etették, úgymond kiszolgáltatottak lesznek?
Vannak ilyenek, igen, főleg ezek a tellelőgólyák, ugye megszokják az embert, és pontosan erre szoktuk mindig felhívni a figyelmet, hogyha téli etetésre kerül sol egy községben, akkor nem mindenki etesse azt a szerencsétlen gólyát, amelyik itt maradt, hanem jelöljenek ki egy embert, aki ugyanabban a ruhában, ugyanabban az időpontban, ugyanazon a helyen, ugyanarra a hívószóra eteti a gólyát. A gólya az egy okos állat. Harmadik etetésre meg fogja ismerni a piros kabátos Pista bácsit, aki fütyül neki délután 2-kor a mezőn, tehát ezért jó, mert így követhető, hogy mennyi ételt kapott, illetve nincs az, hogy sok emberhez kötődik. Ha mindenki eteti, akkor mindenkihez oda fog menni, kunyerálni fog, így meg csak egy emberhez fog kötődni. Ez az ő érdeke, ugyanis majd az a gólya ősszel elmegy Afrikába, ahol azért vannak olyan népcsoportok, akik a gólyát szívesen fogyasztják, és hát pont nem jó, hogy ha egy ilyen előzménye van az egésznek, hogy ő az emberben a segítő társat és partnert látja.
Veszélyesek a gólyák, a csűrük azért elég veszélyesnek tűnik.
Igen. A gólya az nem játék, főleg egy kifejlett hím, de egy tojóról is beszélhetünk. Én fogtam már autópálya mellett kifejlett felnőtt gólyát, egy hímet, amelyik tiszta erejéből meg akart ölni. Ugye neki a lábai nem veszélyesek, hisz hosszú pálcik a lábai vannak, a csőre annál veszélyesebb, hogyha nem figyel az ember, akár olyan sebet is tud okozni, hogyha mondjuk combelsőbe beszúr, és elkap egy combi artériát, akkor 3 perc múlva nekem végem van.
Csípett már meg bármilyen más madár vagy gólya?
Minden héten. Minden héten megcsíp valaki, vagy megkarmol valaki, hát ez együtt jár, ugye ez olyan, mint amikor az ács hetente 16-szor elüti valamelyik ujját, valamelyik ujján mindig van egy seb, ez vele jár természetesen, használunk védőfelszerelést, de néha azért van olyan, hogy rövid a kesztyű, és mondjuk egy kicsit feljebb fog az a ragadozó madár, vagy ha gólyát kell fogni, akkor pici karcolások, illetve szúrások szoktak lenni.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk. Ki Krisztiánnal, a mai madármentő állomás vezetőjével beszélgetünk. A gólyákon túl milyen állatok vannak most itt az állomáson?
Hát jelenleg vannak fiókáink, fekete rigó fiókák, nem sok, szerencsére. Változtattunk a stratégián, tehát most már fészekből kirepült egészséges kisrigókat mi nem fogadunk be, mert szembe megy azzal, amit mi a természetvédelemről gondolunk. Ugye nagyon sok hívás érkezik, hogy kisrigót látnak a kertben, mit kell csinálni. Ez még a jobbik, és mi mindig azt szoktuk kérni, hogy bárki bármit cselekedne, azelőtt telefonáljon, vagy nekünk valamelyik szervezetnek. Tehát nagyon sokszor van olyan, hogy se telefon, se semmi, csak beállítanak egy papírzacskóba 5 darab fekete rigó vagy énekes rigó fiókával, akik éppen próbálnak menekülni, és hogy akkor ők most madarat mentettek, és mondtuk, hogy nem fogjuk átvenni, teljesen egészséges fiókák. 13-14 napos korukban ők kijönnek a fészekből, ilyenkor még nem tudnak repülni, csetlenek, botlanak. Mama, papa ilyenkor a földön eteti. Ugyanezt nagyon sokan félreértelmezik, hogy úristen, most kiesett a fészekből, vagy most hogy fog visszamenni a fészekbe, nem megy vissza már a fészekbe. Tehát a fekete rigó, énekes rigó az egyszer kijön a fészekből, soha többé nem megy vissza. Ez azért van, mert ez a két faj, ez egy erdei madár. A szétszóródás elvét alkalmazzák, ami azt jelenti, hogy idő előtt kiugrálnak a fészekből, még röp képességük előtt kiugrálnak a fészekből, pontosan azért, hogyha jön mondjuk egy ragadozó, egy nyest, egy nagyobb sikló, bármi, ami a fészket meg tudja ölni, az egész fészek aljat meg tudja ölni, ezt elkerülendőleg kiugrálnak hamarabb, szétszóródnak, eltelik 4-5 nap, és addigra már repülnek, mint ahelyett, hogy tényleg jön egy nyest, ott vannak a kis rigók a fészekbe, és mindenkit megöl.
Ludak is vannak, ugye?
Van 6 nyári kis ludunk, nyári ludak. Tisza Gyula házáról érkeztek. Az elmondás alapján a ludmama az a kicsinyeivel akart sétálni át a falun, gondolom vitte volna ki őket valami nyugodtabb helyre. Hát ott kutyák, meg macskák, meg minden rájuk támadt. 2 kis ludat kivégeztek, 6 felé szaladtak, úgy lettek összeszedve. A mama az elrepült, úgyhogy túl sok választás nem maradt mentésére, mint az, hogy kimentsük a kis ludakat, és mi neveljük fel. Nagyon cukik, nagyon aranyosak, csak rengeteget esznek.
Ahogy gondolom, a ragadozó madarak is, akik itt vannak.
Igen, hát vannak ugye tartósan sérült ragadozó madaraink, van egy macska bagoly, akit elgázoltak, ő még nincs olyan állapotban, hogy magától tudjon enni, őt etetni kell. Nagyon sok télen bent maradt madarat, akit bent tartottunk azért, hogy kicsit normálisabb körülmények között kezdje meg az új életét, ugye ne a télvíz idején engedjük neki, hogy mennyi madár, aztán old meg magadnak. Tehát ilyenkor szoktunk várni egy picit tavasszal, azért ezeket a madarakat elengedjük. Sünik érkeztek, sérült sünik érkeztek, kis mókusok vannak, hát ilyen vegyes csalamádé, ami nálunk szokott lenni.
Mivel etetitek például a süniket?
A sünik lisztkukacot kapnak, gyászbogárlárvát kapnak, szárított macskaeledelt kapnak, meg alutasakos macskaeledelt kapnak. Tegnap jött éppen egy pici sünike, csodálkoztam is rajta, hogy hogy tudott áttelelni. Egy nagyon csúnya szakított seb volt itt a bordái mellett. A legyek már megtalálták, elkezdtek kikelni benne a nyüvek, az most ki lett takarítva, a sebet le lett kezelve. Hát most pihen szegényke, este ugye azért ő is mozog és eszik.
Miért csinálod? Mi az egésznek az alapja? Honnan jön ez a motiváció, ez a szeretet?
Hát ez egy gyerekkori élmény, trauma, mindkettő. 9 éves koromban voltunk a családommal Balatonon, ott találtunk a bátyámmal egy fecske fiókát, ugye akkor az még az előző rendszerben volt, tehát ilyen pláza, meg állateledelbolt, az annyira nem volt, volt tejkenyér, meg húsbolt körülbelül, meg ABC. Tudtuk, hogy rovarevő a fecske, ott 3 napig próbáltuk életben tartani, de elpusztult a kismadár, az engem nagyon-nagyon rosszul érintett. Eltemettük, kis pitypangot téptem neki, és onnantól kezdve egy kicsit érzékenyebb lettem ezekre az állatokra. Minden évben volt valami pici mentett állat, én itt Miskolcon az Avason nőttem fel, tehát annyira nem természetbarát hely, de azért végül is zöld rész van, tehát ilyen kisverébb kis rigók mindig voltak, amik mentésre szorultak. És 2013-ban megcsináltuk a Máji Természetvédelmi Egyesületet, ami igazából nem úgy indult, hogy majd mi madarakat mentünk, de ennek azért híre ment a közösségi médiában, hogy van egy ilyen madaras civil szervezet itt a megyébe, és elvárták tőlünk az emberek, hogy mentőállomás is legyünk, hát ugye ez már 13 éve volt, azóta természetvédelmi mentőközpont lettünk, több ezer állat évente fordul meg nálunk.
Még egy kérdés így a téli madáretetésről, ilyenkor már nem etetünk, ugye? Tehát aki esetleg tavasszal és nyáron szeretne etetni, annak mit tanácsolunk?
Így van, tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy a első fagyok kezdetével el lehet kezdeni az etetést, és ha elkezdtük, akkor ne hagyjuk abba, illetve az utolsó fagyoknál abba lehet hagyni, hát utolsó fagyokon már rég túl vagyunk, tehát már minden van a természetben, amire a madaraknak szüksége van, rovarok, hernyók, a magevőknek a pitypang, a rügyek, tehát minden adott, teljesen felesleges, sőt, rossz is lehet, nehogy az legyen, hogy a mi általunk kitett mageleséggel etett például egy olyan madár, aminek tök mással kéne etetnie. Tehát ezért szoktuk azt javasolni, hogy ilyenkor már minden madár megtalálja természetben a neki való élelmet, abba lehet hagyni az etetést, itatás az mehet egész évben, tehát hogyha egy kis fürdőt csinálunk nekik, annak örülni fognak, főleg most, hogy ilyen a szájos megint a nyár, tehát egy itatót lehet működtetni, az etetést azt nem javasoljuk, sőt, kérjük, hogy ne etessék ilyenkor már a madarakat.
Van egy nagy reptetőtök, tavaly építettétek fel, abban milyen madarak vannak?
Hát jelenleg még ez a röpde épül, tehát ez csak úgy most össze lett rakva, a lélek tartja. Most jött pont egy brigád, aki körbeássa, róka biztosra teszi, illetve egy pici erősítések kellenek. Ez lényegében egy 24x24 méteres röpdét jelent, amiben már azért nagyobb madarak is tudnak repülni, gyakorolni, illetve majd a kis gólyák is itt fognak el az első száncsapásukat megtenni, és amikor már szépen begyakoroltak, akkor fogjuk majd őket szabadon engedni.
A gólyák elengedése mikor lesz? Ha a gólyákkal kezdtünk, a gólyákkal is fejezzük be.
Hát ugye július második, harmadik hetében kezdik meg a gólyák a repülést. Aki követi a gólyákat, vagy netán gólyafészek közelében lakik, azt tudja, hogy július második, harmadik hetében repülnek ki a kisgólyák, mi is akkor szoktuk elengedni, illetve egy picit később, tehát július végén, augusztus elején szoktuk ki lögdösni a kisgólyákat, csúnyán mondva. Ez úgy működik, hogy miután nálunk felnőttek, megkezdik a röptüket, akkor a Hortobágyi Nemzeti Parknak van egy tanyája, górés tanya, ez bent van, így be kell menni 4 kilométert semmi közepére, nincsen szomszéd, nincsen kutya, nincsen forgalom, és nincsen villanyvezeték, ez nagyon fontos a villanyvezeték, ott egy nyugodt körülmények között tudnak teljességgel megtanulni, repülni, ott már keverednek más mentett kis gólyákkal, keverednek vad felnőtt gólyákkal, mert ezek járnak be az ételre, mert ugye etetve vannak, illetve keverednek vad kis gólyákkal. Tehát ugye a vad nagy gólya hozza a gyerekeit, és akkor ez a csapat így összekeveredik, ott már megküzdenek egymással az ételért, ott már gólyaként kezdenek el viselkedni, és augusztus végén ugye a csapatokba verődnek, és majd úgy hagyják el az országot.
Mondjuk elérhetőségeket.
Hát van Facebook oldalunk, Madármentőállomás Máji, van weboldalunk, Máji Természetvédelmi Egyesület, vagy Madármentőállomás Máji, ha beírják, meg fogják találni. Van YouTube csatornánk, van TikTok csatornánk, van Instagramunk, tehát minden is van, amit kértek az emberek, hogy van Instagramunk, hát nincs, de akkor csinálunk. Van YouTube-unk, hát nincs, de akkor csinálunk. Tehát ezek így jöttek, illetve hát ezeken a felületeken fent van a telefonos elérhetőségünk, mi megadtuk a telefonszámunkat, sok civil szervezetnél nincs kint telefonszám, mi úgy gondoltuk, hogy kitesszük, és csörög is állandóan a telefon.
Krisztián, köszönöm szépen a beszélgetést, és jó sok türelmet a fióka szezonhoz.
Köszönöm szépen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Leocki Krisztiánnal, a Máji Madármentőállomás vezetőjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Kormos István Vackor című mesének 8. és 9. részét, melyet Drimba Miranda olvas fel.
Vackor honvágyat érez. Ült egyszer Vackor, ült magában, morcos mogorván nagy bánatában. Törte a fejét, töprengett éppen valami apró csöp semmiségen. Kigondolt szépet, egy csodaszépet, valami apró csöp semmiséget. Talán csak annyit, és semmi másat, hogy látni kéne a többi társat. A többi mackót az erdőn messze, velük világra eltekeregne. Jutott eszébe ösvény, kanyargó, vackorfa 3, s egy kicsi kis tó. Kis tóban kácsa, tó fölött felhő, felhőbe bújva egy kerek erdő, erdőben sok fa, erre, amarra, gyertyánfa, szilfa, cserfa, juharfa, iharfa, tölgyfa, s barlang, de mennyi? Ahová kéne menni, de menni, barlangba bújni, mászni a fákra, de nem csak egyre, legalább 100-ra. Gondolt egy szépet, a csöp mi haszna? Mit csinál otthon az édesanyja? Gondol-e ő rá, édes fiára, akit beadtak im óvodába? Eszébe jutott az édesapja. Barna-e még a nagy bunda rajta? Persze, hogy barna. Miért is ne lenne? Gondolja Vackor. Megnézem este. S érik-e Vackor, mint ama korban, mikor négy kézláb járt még a porban? És a sok Vackort eszik-e medvék? Fájna a szíve, hogyha nem ennék. Fáj biza így is, hogyan ne fájna, mikor itt kuksol, szobába zárva, ül elhagyatva egy kicsi széken, magában, árván, búval szívében, elönti Vackort fekete bánat, majd összerontja íme a házat. Homlokot morcol szemét lesütve, orrára légyszál, vár, hogy leüsse. Azért-e nagy bú, e ménkű honvágy, mert megtépázták bogyos bozontját. Megáll a bogyost, lompost, loncsost, a karmolásban fő-fő kolompost. Tehát az történt, hogy a csöpmedve nem játszott másképp, csak verekedve. Ide suhintott, amoda bömbölt, emerre karmolt, amarra körmölt. S mert karmolt-körmölt, visszakarmolták, visszakörmölték, visszaporolták. Aki verekszik, ne sírjon, ríjon, ne bömbölészen, és ne ordíjon. Ne üljön árván, morcos mogorván, szívében búval, bánattal orrán. Mondjon csak ennyit, már megbocsássál, ne haragudjál, és velem játszál. És megbékélt akkor egy-kettőre Vackor. Vackor megtanul játszani. Hely, óvoda, óvoda, de sok gyerek jár oda. Olyan, mint egy kacsalábon forgó, ékes palota. Tisztán ragyog minden terme, de sok gyerek játszik benne. Katona Anna egy, Varga Bence kettő, Pór Jutka három, Fazekas Marci négy, Fazekas Eszter öt, Domokos Matyi hat, Vas Pista hét, Pengő Gyöngyi nyolc, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10, 10-10 tiszta víz. Sok gyerek, sok cseprő apró, meg az a csöpp, híres, neves, piszén-pisze, nevezetes, lompos, loncsos, és loboncos, és bozontos kölyök mackó. Mennyi játék, hogy soroljam? Ahány csodás játék ott volt, hogyha sorolni akarnám, nem is volna annyi ujjam. Először építőkocka. Mennyi színből egy halomba? Piros, kék, zöld, végül sárga, s mind játszó kezekre várva. Lehet építeni házat, csöp óvodát, kis palotát, kicsi gyárat, pici várat. Van ott csodás kicsi vasút, mozdony, sín és kis alagút. Vannak pici villamosok, autók, buszok, trolibuszok. Látni hajót, tengerjárót, repülőt is, messze szállót. Van ott labda, felpattanó, százféle gyöngy, felcsillanó. Búgócsigák, fakarikák, játéklovak, játékmackók, és rugóval felhúzható százféle játékmasinák. Mikor meglátta az apró, piszén-pisze kölyök mackó, hogy hány játékkal játszhat, viháncos nagy örömében mélyen brummogatott hármat. Brumma, 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 hajja! Csöp mackónak semmi baja. Van erre víg nevetés, táncolás, keringelés, van erre vad vigalom, hogy belerezzen a kép a falon. Ó, csuda játszadozás! Játszik a sok óvodás. Katona Anna 1, Varga Bence 2, Pór Jutka 3, Fazekas Marci 4, Fazekas Eszter 5, Domokos Matyi 6, Vas Pista 7, Pengő Gyöngyi 8, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10. 10-10 tiszta víz. Sok gyerek, sok cseprő apró. De csak ott, tibláb közöttük, a sok játszadozó gyerek közt, ott a bogyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó. Majd felbömböl. Hóha, hó, fára mászni volna jó. Ej, te Vackor, dehogy mászol? Nevet rá az óvónéni. Jobban teszed, te kis bogyos, hogyha játékokkal játszol. Építs házat, kicsi várat, indítsd el a kis vasutat. Hadd fussa át a kis mozdony azt a pici alagutat. Aztán ott a fali tábla. Rajzolj rá valami szépet, erdősséget, mezőséget. Színes ceruzát is kaphatsz, hogy a papírra rajzolhass. Labdázz, vackor, gyöngyöt fűzzél. Menj, s a játéktornyocskára zászlót tűzzél. Ajjaj, hajjaj, felel vackor, nem vagyok igazi gyerek. Hogyan játszhatnék hát akkor? Né csak, mekkora a körmöm? Játékokhoz hogyan nyúljak? Pedig nem vagyok ám buta, de hát kiáll a pártomra, hogy én minden játékokkal jól játszani megtanuljak. Így szólt vackor, s kicsordult a könnye akkor. De megszánta őt domokos, az a jó domokos Matyi. Hagyta porjutkát magára, és vackorral ment játszani. Ne sírj, vackor, figyelj csak rám! Játszani csak gyere hozzám! Én mindenre megtanítlak. Megtanítlak játszani én, mert nagy játékos vagyok én, fő-fő játékos vagyok én, de gyere ám, hogyha hívlak. Ment is vackor, s megtanulta az a bogyos, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze kölyök mackó, meg a sok játékot akkor. És hálás volt akkor domokosnak vackor.
Ma este Kormos István Vackor című mesének 8. és 9. részét olvasta fel nektek Trimba Miranda. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Pocak enni kér, a tetejére kéne még nagyon finom édes méz, aztán meg még, mert ennyi méz még nem elég, még, mert ennyi méz még nem elég, még, mert ennyi méz még nem elég.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretteim, Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. Az első Péter levél 3. fejezetének 15. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Minden év karácsonyi éjféli szentmiséjében a Szent Lecke szavainak elhangzásakor, amelyek Szent Pál apostolnak a Titushoz írt leveléből valók, valami különleges boldogság és lelkesedés kerít hatalmába. Hallgassuk meg most tehát először is ennek az írásnak a Titushoz írt levél 2. fejezetének 11., 12. és 13. verseit. Testvéreim, Isten üdvözítő kegyelme megnyilvánult minden ember számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal. Éljünk becsületesen buzgón és szentül ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesedését, nagy Istenünknek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Valami hasonló jó érzés és öröm tölt el, amikor Szent Péter apostol első leveléből a 3. fejezet 15. és 18. versek közötti szakaszt hallhatom, illetve olvashatom. Ebben az évben húsvét 6. vasárnapjának szentleckéjét éppen ez a szentírási hely adja. Tisztelt rádióhallgatók! Jelen elmélkedésünk alapjául ennek a résznek a bevezető mondatait választottam, vagyis a 15. verset így hangzik. Szeretteim, Urunkat Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. Első Péter levél, 3. fejezet, 15. vers. Amikor Péter szavait olvasgattam, eszembe jutott egyik atyai nagybátyám, Kormos János, aki 1993-ban 72 évesen hunyt el. Édesapámék, a Kormos család, Mezőcsátról származtak, és 6 voltak testvérek, 4 fiú és 2 leány. Amikor én 1989 és 1994 között az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendéke, hétköznapi nyelven szólva kispap voltam, János bátyám és felesége Mencike néni, Emerencia becézése, Egerben laktak. János bátyámra különösen szívesen emlékezem. Nagyon jó természettel áldotta meg Isten. Igazán kedves, figyelmes, mindenki iránt jó szándékú és segítőkész ember volt. Ugyanakkor nagy hittel és vallásosan valóban kegyelmi életet élt. Rendszeresen részt vett a szentmiséken, ha tehette minden áldott reggel, és szent áldozáshoz járult, főként az egri bazilikában. Különleges és mély tisztelettel viseltetett főtisztelendő dr. Seregély István érsekatya iránt, de minden papot nagyon szeretett, és az egész katolikus egyházat legkedvesebb, lelki családjának tartotta. Az meg rendkívül boldoggá tette, hogy pap szeretnék lenni, és a hittudományi főiskolai tanulmányaimat Egerben végzem. Ennek megfelelően, amikor csak tehette, fölkeresett a szemináriumban. Ő volt a leggyakoribb látogatóm. Mindig jókedvű és mosolygós volt, csak úgy árad belőle a szeretet. Jól lehet, alapvetően egész életében nehéz testi munkát végzett, nagyon erős felépítése volt, mindig megragadott a finom beszéde, tapintatos modora, és főleg a senki mással össze nem hasonlítható derűje. Nagyon sokat köszönhetek neki, mert minden vele való találkozás és beszélgetés engem is jobbá és gazdagabbá tett. Mi volt ennek a boldogságot és békességet árasztó életnek a titka? A válasz egyértelműen az, amit Szent Péter apostoltól hallunk, János bátyám, Urunkat, Krisztust szentül tisztelte a szívében. Számára a legnagyobb kincs Jézus Krisztus volt. Krisztus jelenléte az egyházban, a püspök, a pap személyében, a hívek ünneplő közösségében. Számára az evangélium valóban örömhír volt. Nem csupán hallgatta Jézus tanítását, hanem minden nap meg is élte azt. A szent mise és a szent áldozás volt életének csúcsa és forrása. Tisztelt rádióhallgatók! Ez a férj, családapa és nagyapa csak azért tudta a vele született jó természetét megőrizni, mert a Krisztusba vetett hitből fakadóan engedte, hogy a mennyei atya a kegyelmével, az isteni életével még inkább gazdagítsa és tökéletesítse. Számomra elsőként azért példa, mert úgy tudott természetes és egészséges lelkületű életet élni, hogy teljesen szabadon, állandóan a természet felettiből, az Isten kiapathatatlan szeretet forrásából merített. Másodszor azért példa, mert a szeretet rangsorában Istent helyezte az életében az első helyre. Tudta, hogy csak az képes feleségét, gyermekeit, unokáit odaadóan és hűségesen szeretni, aki Istent imádja, és az ő végtelen szeretetével szolgálja családtagjait és minden fele barátját, embertársát. Harmadszor azért példa, mert az ő csendes, szerény és szelíd jelleme és katolikus keresztény magatartása szinte belekiáltja ebbe a mai közömbös és földi elfoglaltságokba, túlságosan beleragadt világba, hogy a vallás sohasem magánügy, hanem a legfontosabb és legszentebb közügy. Jézus Krisztus tanítása teljesen értelmezhetetlen, és eltorzul. Ha nem vallom meg mások előtt, és nem hirdetem minden embernek Isten országának, uralmának örömhírét, de hogy ennek a magasztos hivatásnak és küldetésnek meg tudjak felelni, rendszeresen kell imádkoznom. Örömmel olvasnom szüntelenül a Szentírást. Tanulmányozzam a katolikus egyház katekizmusát. Legyek és legyünk szellemileg és lelkileg is napra készek. Szavainkkal, cselekedeteinkkel, életmódunkkal tudatosan keltsünk figyelmet környezetünkben. Sugározzunk békét, derűt és reményt embertársaink felé, hogy fölébredjen bennük a vágy példánk követésére, és megkérdezzenek minket. Ilyen módon tudjuk valóra váltani elmélkedésünk szentírási helyének második részét, legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek.
Elhangzott a lélekszava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette.
A Lélekszava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.